Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje Pál apostolnak a Rómaiakhoz írt levele 12. fejezetében van. Az egész fejezetből csak néhány verset olvasok, az első verseket, és azután néhány verset a fejezetből. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet, áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Kedves testvéreim, a teológiai főiskolákon azt tanulják a teológus diákok, hogy a Rómaiakhoz írt levélnek két fő része van. Az első 11 fejezetben Pál apostol dogmatikai kérdésekkel foglalkozik, a 12. fejezettől azután etikai kérdéseket tárgyal. Először dogmatika van ebben a levélben, utána etika következik. És ez az apostol más leveleinél is rendszerint így van szinte. Ez az ő gondolkodásának a rendszere. Először Istenről beszél, aztán az emberről. Először arról, hogy milyen az Isten, aztán ennek alapján arról, hogy milyen legyen az ember. Így van ez többi leveleiben is. Ebben a levélben a legélesebben mutatkozik ez. 11 hosszú fejezeten át részletezi, tanítja, bizonyítja, magyarázza azt, hogy milyen kegyelmes az Isten, milyen nagy az Isten szeretete. És miután 11 hosszú fejezeten át erről beszélt, áttér a következő fő gondolatra, milyen legyen az ember. Milyen legyen az az ember, aki Isten közelébe került. A levél eddigi sorozatos tanulmányozása során elérkeztünk most ehhez a küszöbhöz, ahol átlépünk egyik szobából a másikba, egyik területről a másikra. Itt vagyunk a küszöbnél, a Róma 12-nél. Amint eddig Istenről volt szó, milyen az Isten, ezután az emberről lesz szó, hogyan viselkedjék az ember, az az ember, aki Isten közelébe került. Erkölcsi kérdésekről lesz szó, már most és a későbbiekben rendszerint. Most testvéreim, mielőtt belemennék a részletekbe, megemlítem azt, hogy megbojdult az egész világ, hogy súlyosabb szót ne mondjak, megbojdult az egész világ, az anyagi világ, a népek világa, a szellemi világa, a gondolatok világa, a teológia világa is. Megbojdult a dogmatika, következésképpen vele együtt megbojdult az etika is. Abban az időszakban élünk, amikor a régi dogmatikai tételek megrendültek. Elbizonytalanodott maga az egyház is. A becsületes egyházhoz úgy mondjam, mert avatag magatartás az, hogy csak azért is görcsösen ragaszkodunk a régihez. Megbojdult a dogmatika, minden kérdés. A dogmatikában ilyen kérdések tartoznak, hogy kicsoda az Isten, ki volt az a názáreti Jézus, akit Krisztusnak nevezünk, kicsoda a Szentlélek, mi az, hogy bűn, mi az, hogy megváltás, mi az, hogy újjászületés, mi az, hogy pokol, vagy mennyország, és így tovább. Ezek a dogmatikai kérdések mind megbojdultak, és a teológusok keresik a feleletet, az újfajta, a mélyebb, a jobban megértett feleletet. De ugyanígy vagyunk az etikával is. Az etikának, az erkölcstannak a kérdései is megbojdultak. Egy-két nemzedékkel ezelőtt még stabilan állt minden, ahogy a magyar falu stabilan állt a maga istenes vagy nem istenes falu erkölcsével, és ma megbojdult a falu, és mindenféle van, és semmi nincs. Hát így van az egyház etikájával is, egy-két nemzedékkel ezelőtt még kristálytisztának tűntek, mozdíthatatlannak, változtathatatlannak tűntek az erkölcsi szabályok, és íme most megbojdult minden. Mi az, hogy jó, mi az, hogy rossz? Mikor jó az ember, és mikor rossz az ember? Vagy a társas viszonylatait szemlélve, gondoljunk erre, hogy házasság, szerelem, családtervezés, születés, szabályozás, micsoda nagy erkölcsi viták vannak, egyik felekezet másként gondolkozik ezekről, mint a másik. De a szélesebb körben is a munka, a társadalom, az ateista társadalom és a hívő ember, meddig kell engedelmeskedni, hol van a forradalomnak a jogosultsága, háború, fegyverfogás, meddig lehet együtt menni az ateistákkal. Egy sereg etikai kérdés, ami részint vadonatúj, és úgy kell keresni rá a feleletet, részint régi kérdés, de elégtelenek a régi feleletek. Tehát egy hatalmas világ az erkölcstannak a világa, és kiki a saját életén érezheti, ha tud becsöresen vizsgálódni, hogy bizony ki elégítetlen vagyok, ha csak a régi feleleteket ismétlem. Újra kell gondolni a dolgokat. Nos hát az apostol a Róma 12-től kezdve ebbe a világba visz bele minket. Az etikának a világába, hogy aki Isten közelébe került, az hogyan viselkedjék az emberek között ebben a jelen való világban. Nagyon sok problémára, nagyon sok apostoli utasítás van, nem kívánok elveszni a részletekben, ebben a mostani ige hirdetésemben az alapvetésre vállalkozom. Mindezekben az erkölcstani kérdésekben mit tehát a bibliai alapvetés? Ez a Róma 12 kiválóan alkalmas arra, hogy ezt az alapvetést adja meg. Három gondolatot fogok elmondani, de állítom jó meggyőződéssel, hogy ha ezt a három gondolatot komolyan veszitek, innen a szálakat meg lehet húzni. Egész odáig az ateista állam, a házasság, a szerelem, a pénz, a munka, mindenfele. Ha ezt a hármat, amit most hallottok, ezt megszívlelitek, az egész etika területére meg lehet ebből húzni a szálakat. Tehát az alapvetés három gondolata. Az első gondolat érdekes módon ebben a kicsi szócskában rejlik, csak ki kell bontani ennek a szónak a gazdagságát, amit itt hallottunk a 12. fejezet első mondatában, hogy kérlek tehát titeket. Ennek a tehát szócskának nagyon nagy jelentősége van. Tudnék ez, amint érezzük a nyelvtani érzékünkkel, ez egy következtető szócska. Minthogy azért tehát. És nagyon fontos az, hogy itt a küszöbön, amikor a dogmatika után az etika következik, akkor megjelenik ez a szócska, hogy tehát. És ez a tehát szócska összeköti az etikát a dogmatikával. Minthogy hallottátok, hogy ilyen az Isten, 11 fejezeten át, tehát. És következik az etika. Tehát ez a tehát szócska, ez az első alapelv a keresztény ember etikai gondolkodásában, ez a tehát szócska, ez azt jelenti, hogy nem lehet elválasztani az etikát a dogmatikától, nem lehet elválasztani az Isten minőséget, az emberlét minőségétől. Amilyen az Istenem, olyan lesz a viselkedésem. Tehát az Istenről való hitem, átélésem határozza meg az etikai felfogásomat. Például, ha valakinek ítélkező, kemény, könyörtelen Istene van, aki löki az embereket a kárhozatra, az emberiség többségét a kárhozatra löki, egy kisebbséget, kiváltságos, privilegizált kis társaságot magához fogad, a többit könyörtelenül kárhozatra ítéli, ha valakinek ilyen Istene van, tehát akkor a viselkedése is ilyen. Ő maga is az emberiség többségét kárhozatra löki, lemond róla, egy kis társaságot privilegizál és szeret. Amilyen az Istene, olyan a viselkedése. Akinek irgalmas Istene van, az ateistákat is, a bűnösöket is megigazító, mint ahogy a Római Levél erről beszél az előző fejezetekben. Akinek ilyen Istene van, annál a tehát, azt jelenti, hogy tehát te is ilyen légy, irgalmas, megértő, és ne zárj ki senkit a te szeretetedből. Amilyen az Istene valakinek, olyan az emberi magatartása is. Itt bele kellene menni egy nagyon súlyos problémába, az ateista valláskritikusok egyenesen megfordítják a dolgot, azt mondják, nem úgy van, hogy Isten és a olyan az ember, hanem fordítva. Amilyen már eleve az ember, azt vetíti föl az égbe, és olyan az Isten. Az ateista valláskritika azt mondja, az ember teremti az Istent. Nem az Isten teremtette az embert, az ember teremti az Istent. És ha egy ember mondjuk agresszív a maga egész habitusába, egész viselkedésébe, ha egy ember agresszív, akkor kivetít az égbe egy agresszív Istent. És ezzel az agresszív Istennel ideologizálja meg az ő maga agresszív viselkedését. Egy nagyon súlyos gondolat az ateista vallás kritikának ez a gondolata, hogy nem az Isten teremt minket az ő képmására, hanem az ember teremti a tulajdon képmására az Istent, és ezért van olyan sokféle Isten, mert olyan sokféle ember van. Az agresszív embernek dühös Istene van, a szelíd embernek irgalmas Istene van, mondják. Mit mondjunk erre? Azt kell mondani csak, hogy igazuk van, bizony így van. Igazuk van. Ahol nincs személyes, közvetlen, eleven, eredeti Isten élmény, ott nem tehet mást az ember, mint hogy önmagát fölvetíti az égbe, és ő teremti az Istent. Na de hát a római levelet Pál apostol olyan embereknek írta, akik valóságosan oda kerültek Isten közelébe. Tehát itt a helyzet ilyen kettős, hogy a vallásos emberek többségének, hogy úgy mondjam, semmi köze az élő Istenhez. Maguk formáltak valami Istent, vagy megtanultak valami Istent, és ahhoz viszonyulnak. A kereszténység azoknak a társasága, akik élő, közvetlen Isten élményben részesültek. És Pál részesült ebben, és a római keresztényeket olyanoknak tekinti, bizonyára jogosultan, akik szintén Isten élményben részesültek, és azoknak ír. Azoknak írja ezt a szót, hogy tehát. És kiderül az, hogy mi a közös nevezője az igazi Isten élményeknek, amiben Pál részesedett, amiben a rómaiak részesedtek. Mi a közös nevező? Ez is benne van itt az első szavakban. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket. Pál apostol átélte az Isten irgalmasságát, és bízik abban, hogy a rómaiak is igazában az Isten élményükben az Isten szeretetét, ha úgy tetszik, az Isten kegyelmét, hosszú tűrését, megbocsátását, irgalmát, mindegy, melyik szót használjuk, ugyanarra utal. Ezt az Istent, a valóságos Istent, a Jézus Krisztus atyát ismerték meg, És amikor elkezdi az etikai fejtegetéseit, akkor a tehát szó így köti össze a dolgokat, hogy mivel, hogy az irgalmas Isten ismertétek meg, azért tehát a ti egész viselkedésetek az irgalmasság jegyében történjék. Íme itt van az első etikai tétel, hiszen érzitek, hogy már is lehet húzni a szálakat mindenkihez el, egészen az ellenségig, ahogy itt olvastam is ezt a néhány mondatot. Áldjátok azokat, akik üldöznek, áldjátok és ne átkozzátok, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Ezt csak akkor lehet megcsinálni, ha az irgalmas Istenből valamit átéltem, és akkor jön a tehát én is legyek irgalmas. Ez az első nagy etikai alapelv, ami az egész keresztény életünkre érvényes, a tehát. Nem arról van szó, hogy milyen etikai szabályok sokasága a keresztény etika, mert ilyenek nincsenek. A döntő kérdés az, hogy találkoztál-e az Istennel, a Jézus Krisztus atyával. Átéltél-e valamit az Isten irgalmasságából, utána következik az, hogy tehát akkor te is. Mint ahogy az Ószövetségben a 10 parancsolat is, ha jól végig gondoljuk, a 10 parancsolat azzal kezdődik, hogy én vagyok az az Isten, aki kihozott titeket Egyiptomból, a rabszolgaságból, tehát ne legyenek idegen istenei, tehát, tehát, tehát. A 10 parancsolat nem egyetemes emberi parancsolatrendszer, ez óriási tévedés, az emberi viselkedés törvény a 10 parancsolat, dehogy is. Akiket Egyiptomból kihozott Isten, akik az Isten szabadítását átélték, azoknak szól az, hogy tehát a következőkben így meg így kell viselkedni. A tehát szó előtt van a lényeg, hogy úgy mondjam, a szabadító Isten, az irgalmas Isten. Na ez az első alapelv, amit mondom az egész keresztény etika számára minden részletet meghatározó igazság. Most egy nagyon megdöbbentő mondat következik, ami a második tétel lesz. Jó, jó, hát ezt megértettük, mondhatja valaki, de konkrét módon honnan ismerem meg az Isten akaratát? Én akarom cselekedni az Isten akaratát. Honnan lehet azt megismerni? Erre mondom ezt a vakmerő mondatot, hogy testvérem, te határozod meg, hogy mi az Isten akarata. Te határozod meg, hogy mi az Isten akarata. És ezt is a római levélből olvasom, de máshonnan is sok helyről kiolvashatom ezt a döbbenetes mondatot. Azt mondja Pál, változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Hogy megállapíthassátok, mi az Isten akarata. Nektek kell megállapítani, hogy mi az Isten akarata. Nincs beleírva se a Bibliába, se semmiféle szentkönyvbe, hitvallásba. Nektek kell tudni. Egy másik igét olvasok az Efézusi levélből. Az 5. fejezetben azt mondja Pál. Ötödik rész, 10. vers. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai, ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. Egy döbbenetes van, ne azt mondja, hogy kérdezzétek meg tehát az Úrat, hogy mi kedves neki. Ítéljétek meg. És ugyanaz a szó, görög szó van ott is, mint itt a római levélben. Ítéljétek meg, mi az Isten akarata. Maga Jézus is feddőleg mondotta egy, hát miért nem tudjátok, hogy mi az igazság? Tudjátok, megvan a képességetek. Etikai kérdésekben nem az Isten mondja meg nekem, hogy mi az ő akarata, én mondom meg, hogy mi az Isten akarata. Hát erre elájul egy átlag hívő ember, hogy Istenem, hát ez fordítva szokott lenni, nem? Már pedig itt van az Isten igébe, és ez egy hallatlan nagy méltóság. Isten fölemel valósággal magához, és azt mondja, hogy gyermekem, hát te velem vagy. Hát te tudod, hogy mi az igazság, nem? És tegyük a kezünket a szívünkre. Egy-egy döntésé nem tudjuk mi az, hogy mi az igazság. Az másképp, hogy engedelmeskedünk-e vagy nem, de tudjuk, hogy mi az igazság. Na persze itt a Róma 12-ben is Pál beszél bizonyos előfeltételekről, hogy filozófiák mondjam, premisszákról. Vannak előfeltételei annak, hogy én mondjam meg tudjam mondani, hogy mit akar az Isten. Három ilyen feltételről beszél Pál. Az első azt mondja, hogy kérlek titeket, hogy az egész testeteket, életeteket szánjátok oda Istennek. Tehát az első feltétel, hogy oda adjam az egész életemet az Istennek. Az, hogy a testeteket, az szinte fokozza, hogy nem csak a lelketeket. Igenis, főröstül, bőröstül, tessék odaadni magatokat Istennek áldozatul. Mint ahogy a régi világban voltak olyan állatáldozatok, az állatnak bizonyos részeit Istennek szánták, a többit megették jó étvágyjal. De voltak olyan különleges áldozatok, ahol semmi, szőröstül, bőröstül valóban az egész állatot oda tették a tűzre, és elhamvasztották. Hát az itt Pál ilyesmire szólít föl, hogy szőröstül, bőröstül, egész valótokat adjátok oda Istennek. Ez az első. A második az, ne igazodjatok-e világhoz. Szabaduljatok el e világ értékrendszerétől, érték normáitól. Tanuljatok meg nem e világ érték ítéleteivel méricskélni, mérlegelni. És a harmadik, változzatok meg értelmetek megújulásával. Aki ezeken átmegy, tehát magát odaadja Istennek egészen, anyagi dolgaival, lelkével, testével, idegrendszerével. Aki kiszabadul a világ szuggesziói alól, és akinek a gondolkodása elváltozik, azt is teszed, miért mondjam én neked, hogy mit kell csinálni? Hát tudod, te magad is. Itt van a keresztény etikának a második alapelve. Én magam tudom, hogy mit kell cselekednem. Annyira telítődöm Isten szellemével, mondjuk magyarul szeretetével. Annyira telítődöm az Istennel, hogy nem kell nekem diktálni, mit kell csinálni. Se a papom, se a Bibliám, se a hitvallásom, se a keresztény csoportom, se a barátaim. Én tudom, ha odaadtam magamat, ha elszakadtam a világtól, ha a gondolkodásom átfordul isteni gondolkodás, akkor én magam mondom meg, én megmondom, hogy mi kedves az Úrnak. Minden ezen kívül kiskorúság, gyámkodás, agresszió, papok erőszakoskodása, hívő csoportvezetőknek az uralkodni vágyása méltatlan a keresztény névhez. A keresztény névhez ez méltó, hogy én tudom, hogy mi az Isten akarata. Mert van bennem az Isten lelke, ha úgy tetszik, van bennem az Isten szeretete, fölemelt magához az Isten, isteni természet részese vagyok. És tudom, hogy mit kell cselekednem. És hogyha százas mást mondanak a hívőtestvéreim, hibáztatnak, én tudom és csinálom. Itt állok, másként nem tehetek, mondta annak idején Luther. De ezt minden helyzetben el lehet, el kell mondani. Ez a hívő a keresztény etikának a második tétele. Én mondom meg, hogy mit akar az Isten. Na persze úgy, hogy előtte egészen odaadtam magam Istennek, hogy ő járjon át minden eszköző lelkével. Ez a második etikai alaptétel. A harmadik pedig az, testvéreim, hogy amikor keresztény etikáról beszélünk, akkor igazában nem valami statikus dologról van szó, hogy tudnék, a keresztény ember az ilyen, meg ilyen, meg ilyen. Ha ennek a fejezetnek az utolsó mondatára fölfigyelünk, akkor kitűnik, hogy a keresztény etika nem egy állapot, egy statikus állapot, a jóságnak mondjuk, vagy a vallásosságnak egy bizonyos állapota, hanem harc. Harc. A keresztény ember állandóan harci helyzetben van. hallottátok, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Ez, hogy győzelem, ez összetartozik azzal, hogy harc. A keresztény etika harci művelet. Ostromol mindig a rossz, és én harcolok. Ostromol a rossz, és le akarja győzni bennem a jót. Én pedig nem egyszerűen csak állok, és őrzöm a magam állítólagos jóságát, hanem viszont támadok. A keresztény etika lényege nem az, hogy én jó ember vagyok, hanem más jó emberré teszek. Ahol ez nem történik, ott hiába való a jóság. Mert valaki gyönyörködik, hogy én be vagyok biztosítva üdvösségre, Isten szeretetére, én jó vagyok. Ez kevés, ez még keresztény etikán innen van. A keresztény etika lényege ez a harc, hogy meggyőzöm. Jóval győzöm meg a rosszat. És ha még ezt aztán részleteznénk, akkor kiderülne, hogy ez a bizonyos harc elsősorban belül zajlik, nem is kívül. Először belül kell a rosszat legyőzni a jóval, majd aztán kívül is tehetek egy-két lépést. De először magamat meggyőzni, a magamba lévő rosszat legyőzni az Istentől vett és vehető jóval. Mert ezek az etikai gondolatok, amiket Pál mondta, hogy ne átkozzátok, hanem áldjátok, ezek lehetetlenek emberi erővel. Nem csak a világosság kell Istentől, hogy hogyan kell járni ebben a világban, hanem az erő is kell Istentől. Tehát például arcul ütöttek, ez megtörténik elég gyakran, jelképesen talán, arcul ütöttek, most mi a tennivaló? Belül kell megharcolni először azt, hogy arcul ütöttek, és bennem föltámadt a rossz. Föltámadt a harag, a bosszú vágy, a visszaütni akarás. Kívülről jött a rossz, és elevenné tette a bennem lappangó rosszat. Győzz le a rosszat először magadban, aztán majd kifelé, és egyszer csak az, aki arcul ütött, az is megváltozik. Ez már egy hosszú folyamatnak a vége. Nem azzal kezdődik, hogy ő megváltozik, azzal kezdődik, hogy bennem az a ugrásra kész rossz, az valahogy fegyelem alá kerül, nem tudom kiírtani. De Isten szeretetének a fegyelme alá kerül. Arcul ütöttek, ugrásra kész a rossz, Isten szeretete lefogja bennem ezt az indulatot, és szeretettel tölt el, és azután ezzel a szeretettel mozdulhatok most már kifelé is. Értjük tehát ezt, hogy a keresztény etikai helyzet sohasem nyugalmi helyzet, mindig harci helyzet, mint hogy állandó támadásnak vagyunk kitéve, a gonosz ostromol, és nem elég védekezni ellene valamiféle jósággal, hanem ellentámadással. Igenis, akarni kell körülöttem meggyőzni a gonoszt, és pedig jóval meggyőzni a gonoszt. E magas rögtű gondolatok után végül csak egy nagyon egyszerű, és engedjétek meg, bocsássátok meg, személyeskedő konkrétummal szemléltetem ezt, hogy bizony harc, mindig harcról van szó. Mondom, bocsássátok meg, hogy ilyen alpári, egyszerű dolgokról szólok, de hát nem is olyan alpári ez. Itt van ez a mi boríték akciónk. Kiosztottunk mindenkinek egy-egy borítékot, és kérik, hogy adjatok bele valamit, hogy gazdag karácsony szerezzünk sokaknak. Valljátok meg őszintén, ha becsületesség van bennetek, nem harc az, hogy mennyit tegyek bele. 10 forintot, 100 forintot, 1000 forintot, nem harc ez. A bennem lévő önzés, közömbösség, pénznek a szerelme harcol az Isten szeretetével. Már egy ilyen egyszerű dologról van. Kaptál egy borítékot, és már harci helyzet állott elő. Elkezd ostromolni téged a félelem, a szorongás, a pénzszerelme, és elkezd ostromolni az Isten szerelme. És mindenben, testvér, mindenben harci helyzet van. Ez a harmadik nagy etikai alapelv. Az első tehát az, hogy tehát, mivel az Isten ilyen, tehát én is, mivel ő irgalmas, tehát legyek én is irgalmas. A második pedig az, hogy tehát honnan vegyem az erőt, és hogyan csináljam, én magam tudom. Bennem van az Isten lelke, én meg tudom mondani, hogy mit akar az Isten, igenis, és kell, hogy ebben az öntudatban járjak, hogy meg tudom, tudom, hogy mit kell csinálni. Igaz, hogy harcok állam, ez a harmadik gondolat, ki kell harcolni a világosságot és az engedelmességet. Segítsen, áldjon meg erre a keresztény etikai magatartása minket az Isten. Amen.